7,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jövő héten csütörtöktől vasárnapig lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Július 16-án csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Tejnek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd 17-én pénteken délután véradást is tartanak. Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók műsora hallgatható. Az MTVA sajtó és marketing irodája az MT-vel azt közölte, idézem, az MTVA frissen megbízott ideglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. A TV-ben filmek lesznek láthatóak, egyelőre hírek nélkül. Az ideglenes vezérigazgató Horváth P. András felmentette a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 csatorna igazgatóját, és a hírek szerint egy másik vezető is távozott. Egyszerre több mint 60 embert menthettek fel a munkavégzés alól, írja összefoglalójában az Index. Az alaptörvény 17. módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében, jelentette ki az igazságügyi miniszter a törvényjavaslat parlamenti vitájában. Görög Márta azt mondta, az megteremti annak lehetőségét is, hogy Magyarországnak hamarosan új, a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen. A Fidesz ezérszónoka kijelentette, ez a javaslat tárgyalása alkalmatlan, a Fidesz ezért nem is ad be módosító javaslatot, semmilyen formában nem tudnak asszisztálni hozzá, ezért csütörtökön tüntetnek ellene, közölte Gulyás Gergely. Orbán Viktor csütörtökön 18 órára békés demonstrációra hívta a támogatóit a Sándor palota elé, hogy tiltakozzanak az általa önkényuralminak nevezett intézkedések ellen. A korábbi miniszterelnök szerint a köztársasági elnök elleni fellépés veszélyes precedens teremt, ezért a jogállamiság védelmére szólított fel. A demonstráción Áder János volt államfő mond beszédet. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvénymódosítását. Ez létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. Az országgyűlés elfogadta azt a Tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. Három már korábban bejelentett változtatásokat tartalmazó törvényjavaslatot nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. Az egészségügyi törvénymódosítása a szifilisz fertőzések adatkezelésével függ össze. A köznevelési törvény változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, még a rendészeti feladatellátással kapcsolatos előterjesztés a terrorelhárítási központnak és az országgyűlési őrségnek a rendőrségbe történő beavatását szabályozza. A gazdasági és energetikai miniszter Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának, ezt Kapitány István a Facebook oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót, Mátrai Károlyt, valamint a társaság igazgatóságának elnökét, Szepek Gábort is. A fellebbviteli bíróság is bűnösnek találta Marine Le Pent hűtlenkezelésben, ugyanakkor az erre kiszabott 4 éves börtönbüntetést és a közügyektől való 5 éves eltiltásának mértékét csökkentette. Technikailag így Le Pen akár el is indulhatna a jövő évi francia elnökválasztáson, de korábban azt ígérte, nem fog úgy kampányolni, hogy nyomkövetőt kell hordania, jegyzi meg az Index hírportál. Ismét Ukrajna légvédelmének erősítését követelte a NATO tagállamoktól az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a tervek szerint személyesen vesz részt az Észak-Atlanti Szövetség ankarai csúcs találkozóján, az amerikai és az ukrán elnök is egyeztet majd. Az ukrán légvédelemnél súlyos hiány van a ballisztikus rakéták ellen használt ellenrakétákból, ezért az orosz támadás során a Kijevre legutóbb kilőtt ballisztikus rakéták közül egyet sem tudtak leszedni, írta meg a BBC. Legalább 15-en haltak meg hétfőn Kijevben. A NATO főtitkára szerint a szervezet európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak afelé, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Mark Rutte a csúcs találkozó előtt azt mondta, a szövetségnek mindent meg kell adnia Ukrajna számára ahhoz, hogy megküzdjön az orosz agresszióval. Végül az időjárásról. Előbb borult lesz az ég, de aztán gyorsan csökken majd a felhőzet. Zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 28-29 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok Szentszéki nagykövetéhez. A Szentatya videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 400 éve nyaralnak a pápák Castel Gandolfóban. Azt szeretnénk, hogy Leó pápa valóban jót pihenjen itt, nyilatkozta a plébános.
Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok Szentszéki nagykövetéhez. Az USA alapításának 250. évfordulóját, július 4-ét ünnepelve, 14. Leó látogatást tett Brian Birch amerikai szentszéki nagykövetnél. Július 4-e a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója. Ennek megfelelően a Vatikán szombat délelőtt közzétette Leó pápa levelét az amerikai néphez, amelyben imáiról biztosította őket a különleges alkalomból. A Szentatya szombat első felét lelkipásztori látogatáson töltötte a dél-olaszországi Lampedusa szigetén. Július 4-én este a Szentszék sajtóirodája arról tájékoztatta az újságírókat, hogy örömest fogadva Brian Birch az Egyesült Államok Szentszéki nagykövetének meghívását, a Szentatya szombat este ellátogatott a nagykövet római rezidenciájára a nemzeti ünnep alkalmából. Péntek este a jeles évforduló előestéjén Leó pápa átvette a szabadságérmet az Egyesült Államok Nemzeti Alkotmány Központjától, elismerve élethosszig tartó elkötelezettségét a vallásszabadság, a lelkiismereti és a szólásszabadság előmozdítása iránt világszerte. A Chicagóban született pápa a Vatikánból küldött videó üzenetében szólt a Philadelphiában összegyűltekhez. Imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmat adjon a nemzet alapjául szolgáló alapvető eszmék, különösen az élet és a szabadság iránti megújult elkötelezettségre, és a következő szavakkal zárta beszédét: Isten áldja meg Amerikát! E nagyszerű ország fiaként amelyet bátor férfiak és nők alapítottak, akik a szabadságról és egy jobb életről álmodtak maguk és gyermekeik számára, mondta Leo pápa, csatlakozom hozzátok, és Isten áldását kérem Amerika jövőjére, hogy továbbra is a függetlenségi nyilatkozat elején megfogalmazott magasztos eszmék vezessék a nemzet virágzását az egységben, az igazságosságban és a békében. Leo pápa videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 14. Leo pápa videó üzenetet küldött az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Arra buzdította a résztvevőket, hogy az eukarisztiából, a megújulás és az egység forrásából merítsenek erőt.
Dear brothers and sisters in Christ, I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage.
Legyen az eukarisztia továbbra is a megújulás és az egység forrása az Egyesült Államok számára, és adjon erőt az ország egyházának az evangelizációhoz és a társadalom további szolgálatához, mondta 14. Leo pápa videó üzenetében az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Az ország eukarisztikus öröksége messze nem merül feledésbe, hanem továbbra is a megújulás és az egység forrásaként kell szolgáljon, hangsúlyozta a pápa a július 5-én vasárnap közzétett videójában.
It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength to carry on her charitable service to the wider society, especially in the areas...
Az eukarisztia ajándékán keresztül az Egyesült Államok Egyháza erőt talál majd ahhoz, hogy folytassa karitatív szolgálatát a szélesebb társadalom számára, különösen az oktatás, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások területén, miközben folytatja evangelizációs küldetését. A nemzeti eukarisztikus zarándoklatot az Egyesült Államok szerte szentmisékkel, körmenetekkel és egyéb eseményekkel tartják meg évente, amelyre először 2024-ben került sor az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia nemzeti eukarisztikus újjáéledés kezdeményezésének részeként. Ennek célja a Krisztus és az eukarisztia iránti odaadás megújítása. A zarándoklatot 2025-ben, majd most 2026-ban is megismételték, ami idén egybeesik az ország függetlenségének 250. évfordulójával. Ahogyan keresztül haladtatok a 13 eredeti gyarmat közül számos területén, az ország egységéért, megújulásáért és gyógyulásáért imádkoztatok az Egy Nemzet Isten Alatt mottó jegyében. Ezek a szándékok az én szívemhez is közel állnak, hangsúlyozta Leo pápa üzenetében, idézve az idei zarándoklat témáját. Rámutatott, hogy az Úrra összpontosító zarándoklat jó módja az ország jeles évfordulója megünneplésének, és köszönetet mondott az Amerikai Püspöki Konferenciának és mindazoknak, akik megszervezték az eseményt. Miközben az ország földi hazája megalapításának évfordulóját ünnepli, remélem, hogy ez a zarándoklat élmény segít majd nektek a mennyei hazára is szegezni tekinteteteket, és emlékeztetőül szolgál majd arra, hogy az eukarisztia felbecsülhetetlen ajándék, nélkülözhetetlen táplálékunk. Videó üzenetében Leo pápa felidézte hazája fontos eukarisztikus örökségét, amely Isten nevében egyesült, és olyan hittel van átitatva, amely már a hivatalos megalapítása előtt is elismeri Isten szuverenitását. 14. Leo szerint ez azért van, mert 1583. szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén, a floridai Saint Augustine-ben spanyol felfedezők és telepesek hálaadó szentmisét mutattak be érkezésük után, majd a helyi Szelói törzsel lakomáztak. Valójában az idei zarándoklat pontosan ezen a helyen kezdődött. Ez a történelmi esemény sok mással együtt tanúsítja az Amerikai Egyesült Államok erős, bár nagyrészt ismeretlen eukarisztikus örökségét jegyezte meg, ragaszkodva ahhoz, hogy annak továbbra is a megújulás és az egység forrásának kell lennie az ország számára. Ebben a tekintetben Leó pápa rámutatott, hogy ez az örökség hogyan terem továbbra is gyümölcsöt, megemlítve azokat a fontos amerikai szenteket, akik az évszázadok során radikális módon tanúskodtak az evangéliumról. Például megemlítette a New York-i és georgiai vértanúkat, Szent Kateri Tekakvitát, Szent Elizabeth Ann Seton-t, Szent Katalin Drexelt, Szent John Newmant és tiszteletre méltó Fulton Sheen püspököt, akit hamarosan boldoggá avatnak. A pápa utalt Szent Francis Xavier Cabrini nővére is, akiről elnevezték az zarándoklat útvonalát, aki egy olasz-amerikai szerzetes nő volt, és a szegény bevándorlók lelki és anyagi szükségleteiről gondoskodott. Ő volt az első amerikai, akit szentként ismertek el. Ezeknek a szent férfiaknak és nőknek, valamint a hozzájuk hasonlóknak az intenzív apostoli tevékenysége nem lett volna lehetséges a tabernákulum előtti csendes ima perceiből naponta merített erő nélkül, figyelmeztetett a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy az eukarisztikus zarándoklaton résztvevők e fontos személyiségek nyomdokaiban járnak, és viszik tovább a hit örökségét. Utatok során nem hiányoztak a szentmisék, az eukarisztikus körmenetek és az oltári szentség imádása, amelyek megadták a szükséges erőt és táplálékot ahhoz, hogy folytassátok utatokat, mondta a pápa. Kiemelte, hogy Krisztus teste és vére az egyház élete a földön és a legdrágább kincse. Leó pápa videó üzenetének végén azt kívánta mindazoknak, akik részt vettek az amerikai nemzeti zarándoklaton, hogy helyezzék életüket Isten szerető gondviselése alá, és továbbra is ápolják az erős eukarisztikus életet közösségeikben.
Kastel Gandolfo plébánosa. Azt szeretnénk, hogy a pápa valóban jót pihenjen itt. Tadeusz Rozmus, lengyel szalézi atya, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a Vatikáni médiának elmondta, hogy jó nyaralást kívánnak a Szentatyának Kastel Gandolfóban. Csak azt akarjuk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt szándékának és céljának megfelelően, imával, pihenéssel, olvasással, sportolással. A helyi lakosok nagy örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenőidőszakát. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa július minden vasárnapján az úrangyala imádságot a Kastel Gandolfói apostoli palota előtti szabadságtéren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt Kastel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki itt tartózkodása céljául, vagyis imádság, pihenés, olvasás és testmozgás. Ennek a kívánságának adott hangot Don Tadeusz Rozmus, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a Vatikáni médiának adott interjúban. A lengyel szalézi pap beszámolt a pápa vakációjának első napjairól, felidézte a tavalyi nyaralását, és azt, hogy mennyire lelkesek a helyiek, amiért a pápa visszatért az apostoli palotába. Tadeusz atya mindenek előtt hálásnak érzi magát, mert 14. Leó pápa az apostoli palota erkélyéről elmondott első köszöntésében személyesen szólt hozzá és a plébániai közösséghez. Egyáltalán nem számított rá. Óriási meglepetés volt számomra, úgy értelmeztem, mint elismerést a mi pápai plébániánk részére. Még ha a jelenlévő vatikáni struktúrák itt önállóan is működnek, a kánonjog szerint a plébániára és plébánosára fontos szerep hárul. Nagyon szép gesztus volt a Szentatya részéről az egész közösségünk felé, mondta el Tadeusz atya. A plébános szerint Leó pápa idei tartózkodása más jellegű lesz, mint a tavalyi volt. A pápa már bejelentette, hogy ezt a nyári időszakot valódi pihenéssel akarja tölteni Castel Gandolfóban. A Szentatya világosan megmondta, hogy imádkozni, pihenni jött ide, azért, hogy az olvasásnak és a sporttevékenységnek szentelje magát. Nincsenek különösebb elvárásaink, egyszerűen azt akarjuk, hogy jól érezze magát itt, és derűsen tölthesse ezt az időt a kívánságának megfelelően. Ugyanez érvényes a hívekre is, akik örömmel várják, főként a vasárnap déli urangyalaimákat és a többi lehetséges találkozót, amit maga Leó pápa vetített előre. A szalézi atya elmesélte, hogy számos alkalommal találkozott a pápával, aki gyakran kijárt Castel Gandolfóba az utóbbi évben. Leó pápának ugyanis szokásává vált, hogy hétfő délutántól kedd estig a Barberini villában tölti az időt, majd mielőtt visszatér a Vatikánba, köszönti az épület előtt ráváró híveket, vagy beszél az újságírókkal. Plébánosként lehetőségem nyílt váltani pár szót a Szentatyával, átadni neki néhány információt, vagy egyszerűen csak köszönteni őt. Nagyon szép pillanatok voltak, amelyekben érződött atyai közelsége. Remélem, hogy ez a hagyomány folytatódik majd a vakáció után is, mondta el Tadeusz atya. A tavalyi évre visszatekintve, mely az első nyár volt, amit Robert Francis Prevost pápaként Castel Gandolfóban töltött, Rosmus atya nagy meghatottsággal idézte föl a július 13-i szentmisét, amit a Szent Atya a villanovai Szent Tamás plébánián mutatott be. A kis templom nem tudta befogadni azt a sok hívőt, akik részt akartak venni a szertartáson. Ami a leginkább megmaradt a pap szívében, az a pillanat volt, amikor a pápa közvetlenül a plébániához fordult, és egy különleges ajándékot adott nekik. Egy gyönyörű liturgikus kelyhet ajándékozott nekünk. Az a megtiszteltetés ért, hogy az egész közösség nevében átvehettem a kezéből, és megköszöntem ezt a gesztust. Papi életem legfontosabb pillanatai közé fog tartozni. Folytatva az emlékezést, Tadeusz Rosmus elmesélte, hogy Castel Gandolfó lakosainak szívében különleges helyet foglal el II. János Pál. A Szent Pápa neve rendszeresen előkerül a plébánia híveinek elbeszéléseiből. Vasárnap láttam, hogy többeknek könnyes volt a szeme. Sokan felidézték gyerekkorukat, amikor a pápák rendszeresen kijártak Castel Gandolfóba. Sokat beszéltek Szent II. János Pálról. A lakók egyszerűen úgy mondják, ő a mi pápánk volt. És amikor ráemlékeznek, tényleg érezhető a meghatottság. 14. Leó visszatérése feléleszti ezeket az emlékeket, és megadja az embereknek az érzést, hogy ez a szép pápai hagyomány tovább folytatódhat. A pápa vakációja idén egy fontos évfordulóra esik. 2026-ban lesz ugyanis 400 éve, hogy megkezdődött a pápák nyári tartózkodásának hagyománya Castel Gandolfóban. 8. Orbán indította el 1626-ban. Az egyházmegyével, a városi elöljárókkal és a plébániával közösen készülünk ennek az évfordulónak a megünneplésére. Rendkívüli alkalom ez arra, hogy megemlékezzünk Péter utódainak 4 évszázados jelenlétéről Castel Gandolfóban, és hogy aláhúzzuk ennek a helynek a fontosságát az egyház történelmében, zárta interjúját a Castel Gandolfói plébános. Ki volt az a villanovai Szent Tamás, akiről a Castel Gandolfói plébánia nevét kapta? A spanyolországi Fuentellánában született 1486-ban, és a közeli Villanueva de los Infantesben nőtt fel. Szülei példás keresztény módon éltek, amit a gyermekük is megörökölt. Rendkívüli értelmi képességei révén már 16 évesen a híres Alcalai Egyetemre került, ahol 20 évvel később Loyolai Szent Ignác is tanulni kezdett. Amikor Tamás édesapja meghal, örökségét édesanyja beleegyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók között, s folytatta teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alcalai Egyetemen. 30 éves korában lépett be az ágostonosok rendjébe, majd hamarosan pappá szentelték. A kolostorban teológiát tanított, gyóntató és igehirdető lett, melynek híre 5. Károly császár udvaráig is eljutott, aki be akarta őt vonni szolgálatába. Ám Tamás házfőnök maradt, majd a Szent Ágoston rend andalúziai és később a kasztíliai rendtartományának előjárója lett. Ez idő alatt rendjének sok hithirdetőjét küldte az új világba, akik Mexikóban egy máig is létező ágostonos rendtartományt alapítottak. Császári unszolásra, bár sokáig ellenállt, végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett, és egy viseltes, szerzetes ruhában vonult be a székesegyházba. Szent Tamás lelkiismeretesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját. Újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, ahol együttesen vitatták meg azután a visszásságokat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Sok órát töltött az oltári szentség előtt, de a szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsítva az árvák és a hajléktalanok iránt. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, 1658-ban pedig szentté avatták. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. És beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Kálikártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Isten szeretetéről. A 2025. október 14-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Úr Jézus, engedd, hogy olyan egyenesek legyünk, mint a fűszál, amely egyenest az ég felé lendül. Nagy lelkűségünk pedig, mint az éltető nedv, amely benne felszívódik és táplál. Lelkünk legyen tiszta, mint a hegyi patak vize, amely a fehérlő hóból születik. Akaratunk legyen szilárd, mint a kőszikla, repedések és karcolások nélkül. Egész életünkben, bármerre járunk is, telít csavargásaink, vándorutunk társa. Az útszélen emelkedő kereszt jelentse számunkra mindig a találkozást a jó baráttal. Legyen ez mindig így, kérjük a Teremtőt. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Hittanóránk elején azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy van-e otthon családi fotóalbumotok?
Igen, van.
Milyen képeket őriztek ezekben az albumokban?
A családunkról, a elhunyt tagjainkról.
Nektek van családi fotóalbum? Találtál már ilyet otthon?
Én még nem találtam otthon, de szerintem nincs is.
Vagy esetleg számítógépen tároljátok a fényképeket? A családi fotókat?
Nekünk igen, mikor még anyukám és apukám még csak barátok voltak, akkor mindig sok fényképet csináltak, és feltöltötték CD-kre.
Nektek, Oli?
Még a régebbi fotókat egy dobozba tároljuk.
Vannak olyan képek, amelyeken még bizonyára kicsik vagytok, vannak olyanok is, amelyek akkor készültek, esetleg amikor még ti nem is éltetek. Milyen érzés ezeket nézegetni?
Nagyon furcsa érzés nézeget, hogy én még nem voltam meg abban a világban.
Nosztalgikus.
Nagyon furcsa, hogy én még nem születtem meg abban a világban, és hogy a szüleim sokkal másabban néznek ki.
És esetleg, amiken te már szerepelsz fotók, akkor azokat milyen érzés nézegetni, amikor gondolom, hogy azokon kisebb voltál még. Milyen érzés ez nektek?
Az is nosztalgikus.
Az is fura nekem. Nekem is fura, hogy ránézek, és akkor, hogy ez én voltam még ennyi idősen.
Van valami izgalmas abban, amikor megkérjük a szüleinket és a nagyszüleinket, hogy meséljék el, hogy hogyan születtünk, mi volt előtte, hogyan lettünk egy család. A fotók és az elbeszélés alapján egyre jobban meg is tudjuk érteni, hogy kik is vagyunk valójában. Képzeljétek el, hogy az emberiséget mindig is érdekelte, hogy hogyan keletkezett a világ, miként kezdődött az emberiség élete, sőt, mi volt egyáltalán a kezdet előtt. Olyan kérdések ezek, amelyeket a tudományok nagyon régóta vizsgálnak. A Biblia furcsa választ ad elsőre, talán nehéz is megérteni, hogyan mondja a Biblia.
Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet.
Ezzel a mondattal megkezdődik a Szentírás. Ez a mondat igazából két dolgot üzen nekünk. Mi ez?
Mindeneknek a kezdete Isten. Ő az, aki megteremtette a teljes világot, mindazt, ami benne van.
Azt, hogy mi volt a kezdet előtt, nem tudhatjuk meg. Az emberi tudás csak a kezdet utánra terjed ki. Ami azelőtt volt, el van rejtve előlünk. Erről csak Isten tud. Vagyis vizsgálódhatunk, kutathatunk, ám el kell fogadnunk, hogy az emberi tudásnak vannak korlátjai.
Isten első cselekvése a Biblia szerint tehát a teremtés. Isten az, aki mindent megteremt, ő azonban nem teremtmény. Ő öröktől van, örökké létezik. Rajta kívül minden és mindenki elkezd létezni, majd egy meghatározott idő múltán elmúlik. Nagyon fontos megjegyeznünk, gyerekek, hogy a világ kezdete előtt nincs semmi, csak az Isten. Ez a teremtés lényege. Isten nem átformál valamit, ami már van, hanem a semmiből hoz létre mindent. Makabeusok könyvében így fogalmazza meg. Gyermekem, kérlek, tekints az égre, és nézz a földre, és mindarra, ami rajta van. Gondold meg, hogy Isten semmiből teremtette, és az emberi nem is ugyanígy keletkezett. A Szentíráson alapuló hitünk két fontos üzenetet hordoz számunkra. Melyik az első, Olivér?
A világ nem önmagától létezik, a teremtés a semmiből történt. Isten ereje hozta létre.
A másik nagyon fontos üzenet, Bence?
Minden, ami van, azért létezik, mert Isten akarja. Te is azért élsz, mert Isten akarta, hogy legyél édesapád és édesanyád szeretetéből fogantál meg. Édesanyád méhéből növekedtél 9 hónapon át, így jöttél a világra. Ám mindez nem véletlen, Isten maga szerette volna, hogy te, éppen te, és ne valaki más szülessen meg erre a világra.
Az ókorban az uralkodókat nevezték az istenek képmásainak. Ahogyan Isten úr a mennyben, úgy a király úr a földön. A király olyan, mint az Isten képmása. A Biblia ezzel szemben azt tanítja, hogy nem csak a királyok, hanem minden ember, a legkisebb, a legszegényebb is Isten képmása. Isten minden embert arra teremtett, hogy uralkodjon. Amit a Bibliában leírnak, az igazából arra tanít, hogy Isten uralkodásra teremtette az embert. Nem szolgának, hanem társának alkotott minket, szeretetből teremtett és szeretetre hív minket. Ez azt jelenti, hogy mi Isten képmásai vagyunk, vagyis az Isten olyan teremtményei, akikre ő úgy tekint, hogy társai vagyunk a teremtés művének a folytatásában. Ezáltal az emberi méltóságnak a tisztelete mindannyiunknak alapvető feladata, hogy a másik emberben meglásd az Isten arcúságot, hogy ő is ugyanolyan teremtménye az Istennek, ugyanolyan értékes teremtménye az Istennek, mint amilyen te magad vagy. És erre mindig úgy gondoljál, hogy az Isten minden embert egyedinek és megismételhetetlennek teremtett. Ez mit jelent igazából? Például téged Kovács Olivérnek hívnak. Szerinted van az országban más Kovács Olivér nevű fiú is?
Igen, van, csak az alakban nem ugyanaz, meg az érzések sem.
Lehet, hogy a neve ugyanaz, mint neked, de ilyen tulajdonságokkal, ilyen lélekkel csak egyetlen egy van belőled, és soha többet nem is lesz ilyen lélekkel, ilyen tulajdonságokkal más valaki a földön. Tehát ebből fakad az, hogy te Istennek egyedi és megismételhetetlen teremtménye vagy. Mi van akkor, hogyha születik neked majd egy kisfiad? Ő ugyanolyan lesz, mint te?
A gyerekem fog rám hasonlítani, meg az anyukájára is.
Mi az oka?
Az, hogy nem egy másik ember génjéből tevődött össze a kisgyerek.
És egyedi és megismételhetetlen lesz ő is?
Igen, az lesz.
Szép dolog azt gondolni, hogy minden Isten akaratából van, de felmerül a kérdés, ha Isten tökéletes, akkor neki senkire és semmire nincs szüksége. Mit gondoltok, hogy miért teremtette meg hát a világot, miért akarta, hogy legyen benne ember, mi lehet az oka annak, hogy nem elégedett meg a boldog isteni élettel?
Meg akarta osztani Isten a szeretetet.
Mit gondoltok, hogy mi az oka még annak, hogy belevágott is egy ilyen fárasztó és kalandos vállalkozásba kezdett, hogy megalkotta a világot és azon minden teremtményt?
Szeretni akart.
Ezt honnan tudjuk, hogy Isten szeretni akart minket?
Mert ez az Isten lényege.
Sok hívő feltette ezeket a kérdéseket, és képzeljétek el, van, aki úgy vélte, Isten végtelenül bölcs. A világ, annak természeti törvényei mind-mind az ő bölcsességének a megnyilvánulása. Mások azt mondták, hogy Isten végtelenül jó, márpedig a jóság soha nem önző, szívesen megosztja önmagát. A teremtésnek is ez lehet az oka, ahogy ti is mondtátok, az Isten végtelen szeretete, azt, hogy szeretni akart minket, szeretve akart lenni, és azt akarta, hogy ő szerethessen minket. És így az isteni jóság szétáradt. Szeretném, hogyha Adrián felolvasnád a Zsoltárok könyvéből a legszebb választ a Szentírásból.
Áldjátok az Urak Urát, irgalma, szeretete örökké tart. Csak ő tesz csodát, irgalma, szeretete örökké tart. Ő alkotta bölcsességében az eget, Irgalma, szeretete örökké tart. Ő teremtette a földet a víz fölé. Irgalma, szeretete örökké tart.
Az új szövetségben ezt olvassuk, Isten a szeretet. Isten már a teremtés előtt is maga a szeretet. Ő tehát a Szent Háromság,
az Atya, a Fiú és a Szent Lélek
teljes és tökéletes szeretete.
Azért teremti meg a világot, hogy abban is megszülessen a szeretet.
Szerinted miben áll a szeretet? Mit jelent?
Egy olyan fogalom, hogy egy másik ember viszonyulni akar egy másik emberhez.
Van ennek valami oka, hogy szeretsz valakit? Miből gondolod, miből érzed? Ezt lehet látni a szeretetet? Lehet olyat csinálni, hogy oda dobok, akkor neked, Bence, egy kiló szeretetet? Ezt lehet látni?
Nem lehet.
Akkor honnan tudod, hogy van szeretet?
A szívemből.
Tehát ha nem lehet látni, akkor mit lehet a szeretettel?
Érezni.
Honnan tudod, honnan érzed, hogy anya szeret téged?
Minden nap kérdez felülem, hogy milyen volt az iskola. Hogyha rossz volt, akkor megöle, és majd mondja, hogy akkor majd máskor máshogy lesz.
És például abban, hogyha beteg vagy, vagy szomorú vagy, vagy fáj valamit?
Akkor gondoskodik rólam.
Aztán még miben érzed, hogy anya szeret téged, Adrián?
Hogy gondoskodik rólam, hogyha baj van, akkor segít.
Számodra mit jelent édesanyja szeretete?
Az anyukám mindig nagyon félt, és nagyon nehezen enged el valóva.
Szeretni valakit annyit jelent, hogy cselekedetekkel éreztetjük, fejezzük ki a másik számára egyszer és mindenkor, hogy fontos nekem. és azt, hogy ő fontos nekem, azt nagyon sokféleképpen, ahogy itt elmondtátok, kifejezésre lehet juttatni. Egy valami a nagyon fontos, hogy a szeretetben én számítok, vagy a szerető fél, akit én szeretni akarok.
Akit szeretni akarok, az a fontos.
Így van. Az ő boldogsága, értitek? Az ő elégedettsége, az ő biztonsága, a szeretet félnek a jóléte és a boldogsága az a legfontosabb, ha én igazán szeretni akarok valakit. És ez sokkal fontosabb a saját igényeimnél. Gondolj bele, ha anya óvni és védeni akar téged, Bence, akkor minden energiát abba fektet, hogy ő eljöjjön érted, úgy ossza be az idejét, úgy csinálja a programjait, hamarabb fel kell, elindul, pénzt fizet érte, benzint fizet érte, csak azért, hogy te, neked a biztonságodról ő gondoskodjon. És nem sajnál se időt, se energiát, se fáradtságot ezekért. Ezekre gondoljatok, hogy a szeretet az nem méricskél, nem gondolkodik azon, hogy megéri vagy nem éri meg, vagy nekem most a saját dolgom fontosabb, mint a gyerekemé, hanem azt csinálja, ami számodra, ami a szerető fél számára a leges-leges legfontosabb, hogy ő boldog legyen, hogy ő biztonságban legyen. Értitek? És nem csak anya meg apa gondol így ránk, vagy mama, hanem így gondol ránk az Isten is. Isten is szeretni akar téged, Isten is vigyázni akar rád, Isten is gondoskodni akar rólad. Igen ám, de nyilvánvaló, hogy itt az is nagyon fontos, hogy te mit szeretnél. Mert az Isten, tudod például ezt, hogy süt a nap. Isten mindenkire ráárasztja a napsütést, attól függetlenül, hogy ő viszont akarja szeretni az Istent, vagy nem akarja viszont szeretni az Istent. Tehát egyformán süt a nap mindenkire. Istennek a szeretete végtelen és kiárad, és ha akarod, viszonzod ezt a szeretetet, az Isten szeretetét, ha nem akarod, a szabad akaratádnál fogva, vissza is utasíthatod az Isten szeretetét. És ez az emberi értelmet felülmúló szeretet, ami még akkor is szeret téged, ha te nem viszonzod ezt. És erre nincsen magyarázat, hogy az Isten miért szeret engem akkor is, hogyha én nem foglalkozom vele, akkor is, hogyha én megbántom őt, akkor is, ha csúnyán beszélek, akkor is, hogyha nem megyek szent misére. Isten akkor is és úgy is szeret engem, viszont mi a helyzet a bűneimmel? Azt szereti az Isten?
Nem szereti.
Így van, tehát az az, amit nem szeret, de téged egyszer és mindenkorra úgy, ahogy vagy, úgy tud elfogadni és szeretni, hiszen ő alkotott, ő akarta, hogy te legyél. A világ tehát Isten szeretetéből lett. Célja nem más, a szeretet beteljesülése. Amikor létrejön a kapcsolat Isten és az ember között, akkor a helyükre kerülnek a dolgok. Akkor a szeretet győz minden más fölött, akkor igazán szép a világ. Ez az állapot más szóval mi lehet?
A boldogság.
A teremtés nem lenne teljes az ember nélkül. Azért van ez így, mert Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Mit jelent ez, hogy saját képére és hasonlatosságára teremtett minket az Isten, Olivér?
Van értelmünk, hogy a világrendjéből felismerjük a Teremtőt, aki kiszabta a természeti törvényeket. Van szabadságunk is, hogy tudjunk törekedni a jóra, de legfőképpen olyan lények vagyunk, akik képesek a szeretetre.
A héber Ádám szó annyit tesz ember. Ő az ősatya, az első emberi lény. Az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét, így lett az ember élő lényé. Egyszerre föld és isteni lehelet. Ő az Édenkert első lakója, akinek a Teremtő mindent átadott, hogy művelje és őrizze azt. A szeretet Isten képmásának mégis hiányzott valami. Hiányzott neki valaki. Valaki, akit személyként, másik emberként szerethet, és aki viszont szereti őt. Nélküle nem tud boldog lenni. Isten ezt tudta.
Ezért megteremtette Évát, vagyis a férfi és nő, nincs közöttük aláfölrendeltség, egyetlen emberi valóság két részét jelentik ők. akik a szeretetben tudnak teljes egészé válni. Nem csoda, hogy újdonsült feleséget látva Ádám újongott és énekelt, felismerte, hogy mi a hivatása, boldogságának útja az életben.
Ádám és Éva megteremtésének elbeszélését úgy is felfoghatjuk, mint egy emberi szeretet kapcsolat, egy szerelem történetét. Azért vannak ezek a világon, hogy találkozzanak egymással, megismerjék egymást, és őszintén szeretve elnyerjék a boldogságot. Szerelmüknek különös jelentőséget ad az a tény, hogy ettől függ az emberiség élete, a születendő gyermekeknek a férfi és a nő kapcsolatában kell megfogadniuk. Ezáltal Ádám és Éva új módon válik Isten képmásává, szeretetből életet tudnak ajándékozni egy új jövevénynek, egy új élőlénynek.
Együttműködéshez ez Isten és az ember között az apák és az anyák részt kapnak a teremtés művében.
Csodálatos és nagyszerű ez a kapcsolat, ugyanakkor meg is kell küzdeni érte.
Ádám és Éva története felhívja a figyelmünket arra, hogy a szeretet soha nem ösztön, nem puszta érzelem. Értelmünknek és szabad akaratunknak is ki kell vennie a részét belőle. Tudatosan igent mondunk a másik személyre, és hűséges akarattal kitartunk mellette tűzön, vizen át.
Csak így érhetjük el a lehető legnagyobb boldogságot az életben. Tehát ez az igazi szeretet, gyerekek, amikor nem méricskélünk, nem gondolkodunk azon, hogy nekem ez megéri vagy nem éri meg, hanem akit megszerettem, azt egyszer és mindenkorra megszerettem, és hűségesen kitartok mellette. És ez a szeretet így időkön átívelő, ez a szeretet akkor is működik, hogyha ő neki rossz napja van, vagy rossz kedve van, akkor is működik, hogyha ő esetleg nem akar velem kapcsolatba lépni, akkor is működik, hiszen majd eljön lehet, hogy egy olyan nap, amikor már neki is jobb kedve van, és jobban tudja számomra ezt viszonozni. Nem ilyen adok-kapok dolog csak, hanem a szeretet az olyan, ami túllép az én saját érdekeimen, és mindig azt nézi, hogy a másik boldog legyen. Tudod, amikor anya is vagy apa is úgy tekint rád, hogy nem az számít, hogy ő neki milyen, nem azt nézi meg például, hogy tudod, hogy ő kinéz a katalógusból magának egy okos órát, és akkor, hogy az ő neki legyen legelőször, hanem azt fogja nézni, hogy neked mire van a legjobban szükséged, és akár a saját érdekeiről is, meg a saját álmairól, céljairól is le tud mondani azért, hogy te boldog legyél. Ez az igazi szeretet. Hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez, hogy mi is napról napra jobban megérthessük az igazi, minden emberi értelmet felülmúló szeretetet, megláthassuk és észrevegyük az életünkbe, hogy Isten milyen végtelen módon szeret minket, és hogy mi a véges emberi lélek ezt hogyan tudja befogadni, hogyan tudja megérteni. Kell, hogy meglássuk az ő cselekedeteit, az ő tevékenységét a mi életünkben és a világ életében. Így áldjon meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Ilyen óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg. A mai adásban Szocskó Ábel görögkatolikus megyéspüspök a Krisztus halála utáni első századokról emelkedik, középpontba állítva az eukarisztiát. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben dr. Taskó Tünde pszichológus egyetemi docens az óvoda-iskola átmenet lélektani hatásairól beszél. 4:00 zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Németh Tamás, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Földből kisarjad a hűség, és az égből igazságosság tekint le. Olvasom a 84. Zsoltárban. A rossznak földi erővel leküzdhetetlen része, amilyen például emberi tökéletlenségünk, az elháríthatatlan szenvedés, a gyógyíthatatlan betegség, a halál, alig, hanem csak látszólag rossz. Hiszen életünk szőttesének mi csak a fonákját látjuk. Az Úr azonban színére fordítja ezt a szőttest. Javunkra változtatja a rosszat is. Mert az Úr a szenvedőt szenvedése által váltja meg, s keserve által nyitja meg szemét. Nem ismerni téged, Uram, oktalanság, követésed pedig béke, öröm, lelki vidámság. Annak akarása, amit te akarsz, maga a boldogság. Világosságban jár az, aki szívesen követ, s e világosság a te rendelésed. Istenem, nem jutalmaidat kívánom és áhítom, hanem te magadat. Nem a boldogságot óhajtom, mint végcélt, hanem téged e boldogságban.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt mind minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss